Kedves paptestvérek, kedves zalaiak, kedves zarándokok! A mai evangélium visszautal a sínai hegyi nagy kinyilatkoztatásra, ahol azt halljuk, hogy harmadik napon az Úr kinyilatkoztatta dicsőségét. És hallunk arról is, hogy a nép ámulattal ezt kiáltja Istennek, amit csak az Úr mond, azt mi mind megtesszük. A kánai mennyegzőn valami nagyon-nagyon hasonló történik. Harmadnapon Krisztus kinyilatkoztatja dicsőségét. És a szűzanya Isten népének legtökéletesebb képviselője és tagja. Ezt mondja az ott állóknak, a szolgáknak, amit csak mond nektek, azt mind tegyétek meg. És ahogyan a sínai hegy alatt erre a hittel teli, nyitott szívű mondatra, hogy az Úr bármit is mond, megtesszük, Isten föltárta az Isten ember szövetségnek a gyönyörű dokumentumát, a 10 parancsot, megajándékozta a népét, az emberhez méltó élet, az igaz, a szent, a szép és a jó életnek a kincsével és útjával. Valami hasonló történik a kánai mennyegzőn is. Krisztus föltárja dicsőségét. Kedves testvéreim, hinni annyit jelent, mint igent mondani Istennek, az ő kinyilatkoztatásának. Bármit is mond nektek, tegyétek meg. Hinni annyit jelent, mint kinyitni a szívünket az ég felé, és befogadni azt a gyönyörű isteni tervet, az isteni harmóniát, amit ő beleültetett a világ mindenségbe. Ahogyan mondja Vörösmarty Mihály, a természet örök könyvét forgatni ne szűnjél, benne az Istennek képe leírva vagyon. Az emberi kultúrák, a nagy és életerős kultúrák mindig is tudták azt, hogy a világba bele van írva egy gyönyörű isteni rend. Tudták ezt a régi indiaiak és kínaiak, Egyiptom és Mezopotámia hatalmas kultúrái, a görög filozófia, és tudja ezt a kereszténység is. Bele van ültetve a világunkba egy gyönyörű, objektív, isteni rend. Igaz, szent, szép és jó ugyanaz. Az embernek e szerint a gyönyörű isteni törvény szerint kell élnie. Ezt az ősi rendet kezdi eldobni magától, mint egy 200 év óta a nyugati világunk. A fölvilágosodás hatalmas kamaszkori lázadása óta. Amikor a modern ember azt mondta, hogy nem kellenek atyáskodó tekintélyek, nem kell Isten és nem kell egyház. Fölnőttem, fölvilágosodtam, szabad vagyok. Nekem senki ne szabjon korlátot. A modern ember azt gondolja, hogy a szabadság a valóságtól elszakadó önkény. Elfelejti azt, hogy ahogyan az értelmünk természetes célja az igaz. És nem annál értelmesebb az ember minél többször téved is, hanem akkor, ha mindig csak is a valóságot ismeri meg olyannak, amilyen. Az igazat ismeri meg igaznak. Az értelmünk egyirányú képesség. Éppen ilyen az emberi szabad akarat is. A szabad akaratunk természetes célja a jó, az érték. Nem akkor szabad egy ember, ha össze-vissza dönt, hanem akkor, ha mindig az értéket, a szentet, a szépet, a jót tudja választani, akarni, az iránt lelkesedik, ha semmi nem köti gúzsba, ha a szenvedélyeitől megszabadul, ha tud szárnyalni és szeretni. A szabadság nem a valóságtól elszakadó önkény, A valóság nem akadály, nem ellenségünk. Isten föltárja az embernek az ő gyönyörű isteni rendjét. A nyugati világunk attól szenved, attól jutott krízisbe, hogy elveszítette az élet forrását. A teremtőtől eltávolodik, és a szíve sivatagossá válik. Ennek a következménye az, hogy egyre kevesebb házasság kötődik a nyugati világban. Egyre kevesebb gyermek születik. Egyre több olyan ember van, aki alig tud valamiért őszintén lelkesedni. Egy németországi dúsgazdag gyárosnak az egyetlen fia kábítószer függő lett. Az édesapa óriási rábeszéléssel és hatalmas anyagi áldozattal bejuttatta őt egy nagyon jó pszichiátriai központba, amelyek segítettek a szabadulásban ennek a fiatalembernek. Nagyszerű pszichiáterek kezébe került, különösen egy egészen közeli barátságba került a fiúval. Néhány hónap alatt úgy tűnt, hogy a fiú megszabadult, meggyógyult. A központ elhagyása előtt 2 nappal azonban fölment ennek a pszichiátriai intézetnek legfőső emeletére. Az egyik ablakból kivetette magát, öngyilkos lett. Az orvosának egy levelet hagyott hátra, amelyben ezt írta: doktor úr, köszönöm, hogy meggyógyított, és nagyon sajnálom, hogy nem tudott megmenteni. Aztán még a levél aljára odaírta: doktor úr, maga okos ember, próbálja ezt a mondatot megmagyarázni majd a szüleimnek is. 2 nappal később a pszichiáter a kétségbe esett szülőkkel ült szemben, és azt mondta nekik: a fiúkat orvosi értelemben meggyógyítottuk, de én nem vagyok Isten. Értelmet adni az életének nem tudtam. Kedves testvérek, az emberi szívet egészen csak Isten tudja megtölteni, semmi más. A nyugati ember ettől az élő forrástól szakad el, és ezért válik hála Istennek, a Földünk lakosságának a nagy része nem így gondolkodik. Nem lépett rá az Isten és az isteni törvény megtagadásának és elhagyásának útjára. Talán jó, ha ezt is tudjuk. Hadd idézek föl egy-két döbbenetes számot. Kelet-Ázsiában 1970-ben, tehát kicsit több mint 50 éve, összesen 11 millió keresztény volt. A régió 1,2%-a. Jelenleg 171 millió keresztény él itt. A régiónak jóval több mint 10%-a. Afrikában 1910-ben összesen 12 millió keresztény volt. A kontinens mindössze 9%-a. Jelenleg 630 millió keresztény él itt. A kontinens 49%-a. Kínában egyetlen vasárnap többen vannak templomban, istentiszteleten és szentmisén, mint egész Nyugat-Európában összesen. A Földünk lakosságának jelenleg mindössze 16%-a olyan ember, aki teljesen vallástalan, aki soha templomba be nem lép. Ez az arány folyamatosan csökken. 40 év múlva így becsülik, körülbelül 13% lesz a teljesen vallástalanok aránya. Az emberiség javíthatatlanul vallásos. Azért is, mert évről évre nagyon sok felnőtt megtérés van, szerte a világon mindenütt. Kínában a legtöbb plébánián minden évben emberek százai keresztelkednek meg, vágynak az élet igazi értelmére, teljességére, céljára. Talán azt is jó tudni, hogy nem laza egyházakba lépnek be emberek, hanem olyanokba, ahol a hitet és a hit szerinti életet nagyon is komolyan veszik és élik. Azért is növekszik a hívő emberek száma szerte a világon, mert hívő embereknek sokkal több gyermeke születik. Ez így van a legszegényebbek körében, középosztályban, de a leggazdagabbak, a legjobb módúbbak között is. A hit nem tűnik el az emberek életéből, hála Istennek. Mert ez diktálja az ember feje, és ez diktálja a szíve is. Minden gondolkodó ember sejti, tudja és érzi, hogy ez a gyönyörű, hatalmas világmindenség nem csak úgy véletlenül jött létre a semmiből, nem csak úgy magától jött elő az élettelenből az élet, az élők közül az ember, a világ ámulatba ejtő szépsége mögött valami végtelen bölcsesség, szépség rejtőzik. És az ember nem csak a fejével következtet erre, hanem érzi a szívében is, amikor gyermek születik a világra, amikor az ember egész szívével szeret, amikor megszólal bennünk a lelkiismeretünk hangja, amikor elámulunk valamin, ami gyönyörű, vagy amikor megérint minket a halál szent közelsége, kinyílik a titokzatos kapu a földi világ és a mennyei világ között, az ember érzi a végtelen Isten jelenlétét. Tudjuk a fejünkkel és érezzük a szívünkkel. Híres angol gondolkodó fogalmazta meg ezt így, ha egy kiskacsa megszületik, és nagyon-nagyon akar úszni, ez egy biztos jele annak, hogy kis patakok, tavak, vízforrások vannak, úszás létezik. Ha egy kisbaba fölsír és enni kér, ez egy biztos jele annak, hogy ennivaló, étkezés, táplálkozás létezik. Az emberiségben ott van egy kiírthatatlan vágy, sejtés és tudás arról a fajta teljességről, amit semmi nem tud elvenni, aminek soha nem lesz vége, amit ez a Föld nem tud megadni. Ez egy biztos jele annak, hogy mi nem ennek a világnak a számára születtünk. Kedves testvérek, mai ünnep a hitünkben szeretne minket megerősíteni. Mondjuk ki mi is a szűzanyával együtt, és egy kicsit szembe a nyugati kultúránkkal, amely sajnos pusztul. Mondjuk ki azt, hogy amit az Úr mond, azt mi mind megtesszük. Nyissuk ki a szívünket az ég felé. Fogadjuk be az ő gyönyörű törvényét, az igaz, a szent, a szép és a jó útját. Ez az élet útja. Ha erről az ember letér, akkor menthetetlenül elpusztul. Hogyan tehetjük ezt meg? Úgy gondolom, hogy gyönyörű példát mutat erre Mindszenty bíboros egész élete. Hadd emeljek ki csak négy nagyon fontos pontot ebből az életből. Ő egy olyan családba született, ahol minden nap esténként az asztal körül térdelve a család együtt mondta a rózsafűzért. Olyan családban, ahol hetente kétszer böjtöltek. Olyan családban, ahol az édesanya akkora emléket hagyott, akkora erőt adott a fiának, ami neki egy egész életre az egyik leghatalmasabb erőforrása lett. Olyan családban, ahol a két felnőttkort is megért lánytestvér, az egyikük 6, a másik 8 gyermeket vállalt. Szeretnénk azt, hogy a hitünkben megújuljunk, ahhoz kellenének ilyen családok. Minden igazi megújulás az emberi szívben, és az élet és a szeretet bölcsőjében, a családban indul. Vannak-e még ilyen családjaink, ahol esténként együtt száll az imádság az ég felé, ahol bátran mondanak igent a gyermekáldásra, ahol a hitkincsét a gyermekeknek átadják, a szívükbe elültetik. A második dolog, amit kiemelnék Vincenti atya életéből, az ő fantasztikus hitelessége. Igen gyakran éjszakánként bele sem feküdt az ágyba, a földön aludt. Nagybőjtben és adventben minden héten 2 nap kenyéren és vízen böjtölt. Gyónásait, amíg csak tudta, mindig térden állva, mondta el. Amikor tudott, adott a szegénynek. Világháború végén, amikor az egész ország éhezett, könyörgött az atyáknak, hogy a vérmáláskor ne legyen nagy ebéd. És ezt valamelyik atya nem értette meg, akkor a leves után fölállt. Imádkozott és elment. Hiteles volt az élete. Odaadott lángoló papi életet élt. Aztán harmadikként, hadd említsem meg azt a döbbenetes alkotó erőt, ami benne volt. Iskolákért, egyházunkért és a szegényekért döbbenetes, hogy mennyit alkotott és tett. Alapított 34 plébániát, 8 egyházi iskolát, 3 kollégiumot, idős otthont. Minden szerdán fogadta a szegényeket. Minden évben 35 szegénydiák taníttatását ő fizette. Amikor már bíborosként először ment Budapestre, nem a Szent István Bazilikába ment, hanem Budapest legszegényebb negyedébe. Szegény családokat látogatott meg, és áldotta meg a házukat. Így is nevezték őt paraszt bíboros. Szeretnénk, hogy az életünk hiteles legyen, és erőteljes. Akkor nem csak szép szavakkal kellene kereszténynek lennünk. Akkor vállunkra kellene vennünk a szegény és a szenvedő terheit. És végül Vincenti atya hűséges maradt a kereszthordozás idején is. Akkor, amikor az Andrássy út 60-ban minden éjszaka levetkőztették, megalázták, verték, az ételébe idegmérgeket kevertek, amikor az utolsó hetekben egy percre sem hagyták aludni, Vincenti atya ekkor lett igazán Magyarország prímása. Ekkor állt az élünkre, ott az ávósok csizmái alatt. A kereszten ragyogott föl az élete. 1956-ban, amikor először megszólalhatott a szabadulása után, azt mondta, senkivel szemben nem őrzök haragot a szívemben. Egyik papja, ahogy látta a megszabadult Vincenti arcát, azt mondta, Vincenti a börtönben szent lett. Mai ünnepen az ő nagy hitére is emlékezünk, hálát adunk a jó pásztorért, ki nem futott el, amikor jött a farkas, ki kész volt az életét is kockáztatni, odaadni. Mária kongresszusokon összesen abban az időben 4,6 millió magyar vett részt. Megmozdult az ország. Annak ellenére, hogy például Szegeden a mikrofon használatát nem engedélyezték. A Tisza hidat lezárták. A szomszédos falvakból nem lehetett jönni. Mise alatt három repülő körözött a mise helyszíne fölött, hogy az emberek semmit se halljanak. Celldömölkön trágyalével locsolták a hatalmas tömeget, amely érkezett az ünnepre. Ennek ellenére emberek tízezrei és százezrei tódultak ezekre a gyönyörű találkozókra. Erősítsen meg őseink hitében ez a mai ünnep. Éljük meg a családban, hitelességben, szegények iránti szeretetben, és a kereszthordozás óráiban is. Burmában egy missziós atyát a hindu uralkodó elfogatott, börtönbe záratott, rettenetesen kínozták, tüzes vassal égették, ostorozták, és aztán, ahogy lejárt a büntetése, mindenki azt gondolta, hogy az atya egyből menekül ebből a rettenetes országból. Nem így történt, hogy megszabadult, egyből ment újra a királyi palotába. Odaállt a burmai buddhista uralkodó elé, és engedélyt kért arra, hogy újra prédikálhasson. Mire a király azt mondta, hogy téged sajnos nem engedhetlek vissza soha többet az enyémeim közé, mert az én népem egyszerű nép. Nem annyira a szavaknak hisznek. De ha meglátják a te sebekkel borított arcodat, kezedet, testedet, az égési sebeknek a helyét, mindazt, amit a te Istenedért te kibírtál és végigcsináltál, akkor ezek mind keresztények lesznek. Mindszenti atya életét hitelesíti az a rengeteg szenvedés, üldöztetés, gyalázkodás, amit ő elvállalt mindannyiunkért. Hálát adunk az ő életért. A mai napon imádkozunk azért, hogy megerősödjünk, újjászülessünk őseink hitében, hogy méltó utódai lehessünk Mindszenti bíborosnak. Higgyünk és megmaradjunk. Ebben segítse Zala hívő népét a boldogasszony közbenjárása.
Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedését hallották.
Mária Rádió. Az Ima órák liturgiája. Kompletórium következik.